Isten igéjét Ezékiel könyvéből olvasom, a 34. részből. Hallgassuk nyitott szívvel a 11-től a 24. versekig terjedő szakaszt. Mert így szól az én Uram, az Úr, majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon. Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm az országokból. Azután beviszem őket a saját földjükre. Legeltetni fogom őket Izrael hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén. Jó legelőn legeltetem majd őket, és Izrael magas hegyein fognak tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek, és kövér legelőn legelésznek Izrael hegyein. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet. Így szól az én Uram, az Úr. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok. Úgy legeltetem őket, ahogy kell. De köztetek is igazságot teszek, juhaim, így szól az én Uram, az Úr. Bárány és bárány között, kosok és bakkok között. Nem elég nektek, hogy a legjobb legelőn legeltek? Miért tapossátok össze lábatokkal a többi legelőt? Tiszta vizet isztok, miért zavarjátok föl lábatokkal, amit ott hagytok? Azt legeljék az én juhaim, amit a ti lábaitok összetaposott, és azt igyák, amit a ti lábatok fölzavart. Ezért így szól az én Uram, az Úr. Majd én igazságot teszek kövér bárány és sovány bárány között. Oldalatokkal és vállatokkal taszigáljátok, és szarvaitokkal öklelitek félre a gyöngéket, míg csak ki nem szorítjátok őket. De én megszabadítom juhaimat, és nem esnek többé zsákmányul, mert igazságot teszek bárány és bárány között. Egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legeltesse őket, szolgámat, Dávidot. Ő fogja legeltetni őket, ő lesz pásztoruk. Én az Úr Istenük leszek, szolgám Dávid pedig fejedelmük lesz. Én az Úr megmondtam.
Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük, hogy úgy mutatkozol be nekünk ezen a mai reggelen, mint aki a jó pásztor vagy. A gondviselő, a figyelmes, a törődő, a szükségeinkről megemlékező, a bennünket szeretettel és gyengédséggel irányító és megelégítő Isten. Köszönjük neked, hogy ezt a mi voltodat éppen abban mutattad meg a leginkább, amikor eljöttél ebbe a világba, amikor Jézus Krisztusban itt jártál közöttünk, amikor ő rád emberekre, akik olyanok voltak, mint juhok pásztor nélkül, és magához vonzotta őket, hogy meggyógyítsa, hogy megszabadítsa, hogy megáldja őket. Köszönjük neked azt a csodát, hogy azt tapasztaljuk szent lelked által újra és újra, hogy ezt veszed velünk is, hogy összegyűjtesz, hogy jól lakadsz, hogy igéddel táplálsz, és köszönjük, hogy ugyanakkor intesz, vetsz, abban is tanítasz, hogy hogyan legyünk egy közösség, hogy mit jelent egymást szeretni, hogy mit jelent egymással a nehézségeket elrendezni, bocsánatot kérni és megbocsátani. Szeretnénk, Urunk, ezt a te szeretetedet, törődésedet, gondoskodásodat egymáson keresztül is még mélyebben meglátni, megélni, és szeretnénk ennek részeseivé lenni. Kérünk most, hogy jöjj hát hozzánk, bocsásd meg minden kemény szívűségünket, amikor nem figyeltünk a szükségben lévőre, amikor nem törődtünk a kisebbel, a gyengébbel, amikor önző módon a magunk útjait jártuk csak. És jöjj most, szólj hozzánk a te igédből, adjad nekünk a te szent lelkedet, vezess el bennünket oda, hogy teljes szívvel tudjunk téged dicsőíteni és magasztalni. Kérünk, hogy taníts minket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Istenek igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyv második fejezetéből olvasom, a 42. verstől a 47-ig. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban. És amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és eket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Amint olvassuk az apostolok cselekedetéről írott könyv első fejezeteit, a keresztény egyház, a keresztény misszió indulásának a kezdeteiről olvasunk. Arról, hogy hol és hogyan indult el az a folyamat, ami 2000 év alatt eljutott a világ minden részébe, és amelynek mi magunk is részesei vagyunk. Hogy milyen események zajlanak akkor, amikor születik egy olyan közösség, egy olyan mozgalom, ami az egész világ történelemre hatással volt és van mind a mai napig. Ennek a történetnek a középpontjában a názáreti Jézus áll, aki halála feltámadása után azt mondja a tanítványainak, hogy tanúim lesztek a föld végső határáig. Aki azt ígéri, hogy elküldi az ő szent lelkét, aki felruházza őket erővel erre a tanúságra. És azt olvastuk múlt héten, hogy amikor a szent lélek eljön, akkor olyan módon telnek be Isten jelenlétével az apostolok, hogy Péter bátran és világosan kiáll és hirdeti Jézust. És hogy Péter hirdeti Jézust, szembesíti a népet azzal, hogy az a Jézus, akit ők megölettek, a pogányok Pilátus által keresztvára szegeztettek, ő feltámadt, ő az Úr, ő Isten küldötte, akkor rájönnek, hogy bajban vannak. Mit tegyünk? Mit lehet akkor tenni, amikor rájönnek, hogy baj van, mert a saját vakságuk, értetlenségük, kemény szívűségük miatt valamit végzetesen elrontottak? Mindig ez a kérdés az Istenhez fordulás kérdése. Mit tegyünk, amikor felismerjük, hogy valami alapvetően elromlott, valami alapvetően kimaradt, valami alapvetően mellé ment az életünkben? És Péter azt a választ adja, ami az egyetlen válasz ebben a helyzetben, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus nevében bűneitek bocsánatára. A szívben megszületik a bűnbánat, hogy odaforduljanak Istenhez, hogy megtérjenek, és ezt egy külső pecsét a keresztség erősíti meg. És akkor valami új kezdődik Jeruzsálemben. Valami egészen új kezdődik, mert 3000 ember válaszol Péter szavaira. 3000 ember kezd újat Jézusban, és egy közösség születik. Egy páratlan közösség születik, amelynek a tagjai egészen másképpen viszonyulnak Istenhez és egymáshoz, mint a szokásos volt. A Szentlélek kiárat, akkor nem csak az történt, hogy egyesek hatalmas erőt kaptak a Jézusról szóló tanúságra, hanem az is történt, hogy egy új közösség, egy új mozgalom jött létre. És ennek a közösségnek, ennek a mozgalomnak a legelején vagyunk. Lukács így olvastuk, így summázza ennek a közösségnek az életét. Ezek kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádságban. Ez egy idealizált kép a korai egyházról. Nem azt jelenti, hogy nem volt gond, hogy nem voltak bajok. Majd olvasunk azokról is. Nem is azért adja ezt a szakaszt a Szentírás elénk, hogy megpróbáljuk lemásolni. Mondván, ilyen az igazi gyülekezet. Nem arról fogok most beszélni, hogy legyünk hát mi is hasonlók. Kitartóan részt vettek, ez nem valami kénytelen, kelletlen hozzáállás volt, hogy hát részt kell venni a tanításban, a kenyér megtörésében, az úrvacsorában, a közösségben, az imádságban, hát csináljuk. És nem arról van szó, hogy hát akkor mi is csináljuk jobban. Hanem sokkal inkább arra szeretnék rámutatni, hogy melyek azok a fő irányok, értékek, alaptevékenységek, amelyek egy ilyen Szentlélekkel teljes gyülekezetben megjelennek. Hogy hogyan formálja a Szentlélek azt a közösséget, amely Jézus tanúja lesz a világban. Hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik a kemény szívűségből, a korábbi Isten nélküli életből, bár az más jelentett akkor, mint ma, egy új közösség részévé lesznek azáltal, hogy valami megváltozik bennük. Arra is akarok utalni, hogy mit cselekszik ezeknek a fényében a Szentlélek közöttünk, a mi gyülekezetünkben. Három gondolatban foglalom össze a ma olvasott rész tartalmát ezekre a kérdésekre. Az első az, hogy a Szentlélek éhséget ad az ige iránt. A második, hogy a Szentlélek elmélyíti a közösség megélését, és a harmadik, hogy a Szentlélek a feltámadott Jézus jelenlétét ajándékozza az imádságban és az Isten tiszteletem. Aztán nem tudom, hogy a végére jutunk-e, de sok mondani valom van, úgyhogy remélem felkészültünk. Hogy... Olyan, nem tudom. Ugye? Péter is érzi. Álljunk meg egy pillanatra. Azt érzem, hogy így le van fagyva a gyülekezet. Jól érzem? Többiek is ezt érzik? Oda tudunk állni Jézus elé rövid imádságban, hogy így készüljünk neki, hogy az ő igéjét hallgassuk? Ez azt jelenti, hogy mindenki, aki Jézussal jár, magában hoz egy döntést, hogy én kilépek ebből, hogy én megnyílok előtte, hogy én találkozni akarok vele, hogy én hallani akarom őt. Jó, hozunk magunkban egy ilyen döntést imádságban. Jó? Hogy? Álljunk fel, mondja Ági, álljunk fel. Valahogy lépjünk ki. Valami nem olyan, ami ennek lenni kell. Úr Jézus, köszönjük, hogy te itt vagy közöttünk, és csak te tudod, hogy mi van bennünk. Kétség, vagy hitetlenség, vagy egyszerűen csak nagyon fáradtak vagyunk ma reggel, álmosak vagyunk, vagy a betegségek körülöttünk és bennünk, vagy nyomaszt valami mélyen. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk most kilépni ebből, és nemet mondani a gonosznak, nemet mondani annak, aki azt akarja, hogy ne találkozzunk veled, hogy ne lássunk téged, hogy ne értsünk meg téged. Aki azt akarja, hogy a fáradtságunk, az erőtlenségünk, a rossz kedvünk, kétkedésünk úrrá legyen rajtunk most. Úr Jézus, a te nevedben nemet mondunk a gonosznak, és azt parancsoljuk neki, hogy távozzon innen. És jöjj, és add a te jelenlétedet, a te valóságodat, ahogy te meg tudsz szólalni, és oly sokszor megszólaltál már az életünkben. Urunk, szeretnénk hallani téged. Szeretnénk találkozni te veled. Szeretnénk benned lenni. Kérünk téged, hogy jöjj Szentlélek Isten, és elevenítsd meg számunkra a te szavadat. Az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljuk helyünket. Nos, készen állunk. Az első dolog tehát, amit ebben a közösségben látunk, hogy megszületik a keresztény egyház, hogy a Szentlélek éhséget ad az ige iránt. És nem mondjátok azt, hogy már megint az ige. Igen, erről lesz szó. Erről van szó a Bibliában. Jézus első követői kitartóan részt vettek az apostoli tanításban. Az apostolok által pedig sok jel és csoda történt, ez összetartozik. Mi a magyarázata annak, hogy ezek az emberek mind a templomban, a jeruzsálemi templomban, az ószövetségi kultusz helyén, mind a házaknál, az otthonaikban rendszeresen részt vettek az apostoli tanításban. Annyira rendszeresen, hogy azt olvassuk, hogy nap mint nap, nem kell megijedni, nem a célom, hogy ezt bevezessük, mint mondtam, nem modell van előttünk, amit le kell utánozni. Ez meg nem akar itt maradni. Milyen magyarázata annak, hogy ezek az emberek nem kénytelen kelletlen mennek az Isten tiszteletekre, amelyek unalmasak, hosszúak és élettelenek. Részben él a korábbi tradíciójuk és vallásuk, mert hogy felmennek a templomba imádkozni, az a zsidó vallásuk gyakorlásának a része, de ugyanakkor valami egészen új is történik bennük, mert valami olyan új érdeklődés, vágy, szomjúság vagy éhség van bennük, ami korábban nem volt. Szükségük van az apostoli tanításra, vagy az igére. És nem titokzatos, hogy honnan jött ez a vágy. Az a Szentlélek, aki Jézus evangéliumával átjárta őket, megragadta őket, az a Szentlélek, aki elvezette őket a bűnbánatra, a bűnbocsánatra, és aki beköltözött az életükbe azáltal, hogy megtértek, hogy Istenhez, Jézushoz fordultak, az azt munkálta bennük, hogy többet akarjunk tudni ebből a Krisztusból. Egy olyan új érdeklődés, egy olyan ismeretéhség született bennük, ami korábban nem volt, és ezért fontosabb volt számukra az apostoli tanítás, az ige, mint a jeruzsálemi hírek, a legutóbbi bestsellerek, a folyamatos tévéműsorok, vagy folytatásos tévéműsorok, vagy az éjszakába nyúló internetes barangolások. Nem arról volt szó, hogy azt mondták nekik, hogy ez tilos vagy rossz, hanem arról volt szó, hogy egy olyan mély vágy született a szívükben, hogy megismerjék még inkább Jézust, hogy ez mindennél fontosabb lett. És ezért részt vesznek az apostoli tanításban kitartóan. Az apostoli tanítás nem más, mint ami előttünk van az új szövetségben. Amit Jézus tett, amit Jézus tanított, aki Jézus maga. Miért volt ez fontos? Miért volt ez a gyakorlat döntő? Hogyan erősödik meg és alapozódik meg Jézus követőinek az élete és közössége az ige által? Az első dolog, hogy azért és azáltal, mert a tanításban, az igében magát Jézust kapjuk. Az igében magát Jézust kapjuk. Ha olvassuk a Bibliát egyénileg, ha van egy csoportos vagy házi csoportos beszélgetésünk, vagy részt vettünk egy Isten tiszteleten, ahol igehirdetés hangzik, akkor nem pusztán információt kapunk Jézus személyéről és cselekedeteiről, hanem Jézus Krisztust magát kapjuk. Miért mondom ezt? Azért, mert hányszor van az, hogy a leültél és Bibliát olvastál, vagy részt vettél egy kis csoportos beszélgetésben, vagy Isten tiszteleten, vagy bárhogy más, hogy az igével találkoztál, befejezted, vége lett, tovább mentél, és azt érezted, hogy más vagy. És ezzel együtt esetleg fogalmat sincs, hogy az konkrétan miről szólt, de azt megtapasztalod, hogy a szíved újra felgyúlt Jézus iránti szeretetre, a hited megélett, megelevenedett, a szereteted növekedett. És ez azért van, mert az igében Jézus önmagát adja nekünk. Ha kitesszük magunkat, így mondom, az Isten igéjének, mindenféle formában, Jézus önmagát adja nekünk. Önmaga jön hozzánk. A második dolog azonban, és ez fontos az első mellett hangsúlyozni, hogy a tanítás az ige által növekedik az ismeretünk és erősödik a hitünk. Mert bár azt mondtam, hogy hányszor és hányszor megtörtént az, hogy fogalmat se volt utána, hogy miről szólt az az ige, mégis Jézussal találkoztál, és más lettél. Ez nem azt jelenti, hogy mindig érezd 100%-osan megelégedettnek magadat, hogy soha fogalmat sincs arról, hogy mi volt az igében. A kettő nem egyenlő, értjük. Én nem hiszem, hogy az első keresztények azért vettek részt az apostoli tanításban, hogy mindig csak visszaemlékezzenek, hogy milyen volt az az első nap. Hogy milyen volt az az első találkozás. hogy mit éltünk át, akkor és újra át akarjuk élni, hanem azért, mert növekedtek az ismeretben és a hitben. A gyülekezetünkben, hála Istennek, az elmúlt néhány évben számosan megismerték Jézust, számosan fordultatok hozzá, és ez nagyon nagy öröm. De az már sokkal inkább elgondolkoztató, hogy milyen gyakran hallom azt, hogy az Istennel való kapcsolatot sokan újra és újra az érzésekben kívánják megragadni és megtartani. Az érzésekben. Amikor az történik, hogy valaki nem táplálkozik az Isten igéjével, amely ismeretet, igazságot hoz el az életébe, és amely minden körülmények között alapja lehet annak a bizonyosságnak, hogy én Jézushoz tartozom, hanem csak az van, hogy éppen hogyan érzem. Valamikor éreztem Istent, és nagyon közelnek éreztem, ma meg nem érzem úgy. És sokan nem csak arról abban vannak, hogy mindig visszatérnek, vagy visszavágynak korábbi érzésekhez, és hogyha ezt újra eljön, akkor úgy érzik, hogy most rendben volt. Hanem vannak, akik a pillanatnyi érzéseik mértékében elkötelezettek Jézus követésére. Amikor úgy érzem, hogy közel van, és nekem most közel van Isten, és jó hozzám, akkor igen, akkor engedelmes vagyok. És amikor úgy érzem, hogy nem, akkor pedig mintha nem is lenne. A tanítás, az ige, amiben Jézust magát kapjuk, igazsággal vértesz fel. Nem volt így megbeszélni, nem tudtam pontosan Péter hogyan fog beszélni, de nézzétek meg, hogy abban, ahogy Jézus vezet, hogyan használja azt az igét, amit megismertünk. Hogy Péter arról beszélt, hogy imádságban eszébe jutottak igék. És ezen keresztül vezette őt Jézus, hogy mit cselekedjen és mit tegyen. Ha csak az érzéseimre hagyatkozom, akkor nem nagyon van, mi eszembe jusson. Vagy jól érzem magam éppen, és közel Istenhez, vagy nem. És azért beszélek erről, mert ez egy valóságos probléma a gyülekezetben. Hogy azért vettek részt a tanítványok, illetve az első keresztények az apostoli tanításban, mert ezzel elmélyült, növekedett, ért a hitük. Mert csak az Isten igazságával, ami ismeret is, győzhetjük le a gonoszt, aki temérdek hazugságot ültetett és ültet el a fejünkbe. Az Isten az igazságába akarja belegyökerezni az életünket. És ezért nem csak Jézust magát kapjuk az igében, hanem úgy is őt kapjuk, hogy az ő igazsága behatol az értelmünkbe, részünké válik és átformál. És ezért vesznek részt az apostoli tanításban. Aztán harmadszor azért, és az történik, hogy az ige, a tanítás, az apostoli tanítás az egész életünket igénybe veszi. Az az engedelmességre hív. A tanításban való részvétel az az életnek az átformálódását jelenti. Jézus tanítása nem csak az volt, hogy valamiket elmondott, hanem az is volt, hogy kövessetek engem. Az Isten igéje átformál, megszentel, meg akar változtatni. És amikor valaki, akit Jézus megérint, az ő útján éppen elindul, és egy idő után nem szomjazik, nem éhezik az Isten igéje után, akár tudatosan, akár tudat alatt a háttérben gyakran az van, hogy nem akar megváltozni. Hogy van valami az olyan az életében, ahol nem akar változni. És ezért nem közeledünk az Isten igéjéhez, mert tudjuk, hogy az ige szembesít bennünket, és meg akar minket változtatni. Át akar minket formálni. Bármilyen terület lehet ez az életemben, de két konkrét területről hadd beszéljek, mert ezekben különösen is úgy érzem, hogy szembesülünk ezzel. Új keresztények, ahol az Isten igéje elérne egy ponton, és esetleg nem akarok tovább menni, elakadok, és utána már nem is jó az érzés Istennel. Csak éppen utalok rájuk, az egyik ilyen terület az a házasság előtti, vagy a házasságon kívüli együttélés területe. Azt látom, hogy erről tanítunk, és nem fogom elmondani, hogy mit tanít erről a Biblia, utána lehet nézni, akár a honlapunkon vannak erről ige hirdetések, akár könyvben is, de azt látom, ez egy olyan terület, ahol annyira más a keresztény értékrend, és ahol annyira ki vagyunk téve a mai világ értékrendjének, és minden oldalról való bombázásnak, hogy többen azt mondják magukban, hogy elindulok Jézus útján, ne valahogy még ebben a kérdésben nem rendelem magam alá neki. És akkor nem csoda, ha egyszer csak már nem vágyod az igét, nem vágyod Isten közelségét, nem keresed, nem érzed az ő közelségét, mert valahol nagyon mélyen tudja mindenki jól egy idő után, hogy Jézus világossága elér, hogy persze a mi érdekünkben, de ez nem helyes Isten előtt. Egy másik ilyen terület, amire szeretnék rámutatni, szintén azoknak az életében, akik elindulnak Jézus követésének az útján, és egy ponton valami elakad és megakad. Ez pedig az, hogy vajon készek vagyunk-e a múlt sebeivel és fájdalmaival szembenézni. Nagyon-nagyon sok minden történhetett az életünkben egészen addig, amíg eljutottunk oda, hogy megismerjük Jézust. Akár éppen a kapcsolatok terén, a felnövekedésünkben, sok-sok mindenben. És van egy pont, ahol ahhoz, hogy a Jézus igéje, tanítása, közelsége átjárjon bennünket, és mélyebben érintsen bennünket, meg kell nyílnunk a múlt felé, engedni, hogy Jézus oda eljöjjön. És van, akik azt mondják, hogy nem, ez túl nehéz, ez túl fájdalmas. És elakad, nem szűnik meg, csak elakad a növekedés. Az apostoli tanításban való részvétel azt is jelenti, hogy Jézus igazságát engedjük az életünk minden részébe bevilágítani. Abban az ütemben, ahogy ő erre bennünket elkészít, felnyit, ahogy ebben vezet. Az első tehát, hogy a lélek elmélyíti, a lélek éhséget ad, elmélyíti a vágyat bennünk az Isten igéje után. A második jellemző ennek a közösségnek, hogy a Szentlélek elmélyíti a közösség megélését. Az első gyülekezet egész légkörét megragadja az a kifejezés, amit Lukács így ír, hogy egy szívvel, egy lélekkel. Tehát mindent egy szívvel, egy lélekkel tettek. Egy szívvel, egy lélekkel együtt vettek részt a tanításban, az imádságban, a kenyér megtörésében, a közösség megélésében. Ez az egység, ez a közösség, amiről Lukács beszél, ez nem pusztán lelki, hitbeli, hogy egyek vagyunk Jézusban. Persze. Nem is pusztán intellektuális, teológiai, hogy mindannyian azt valljuk, hogy a názáreti Jézus az Isten küldötte, felkentje, a messiása, és ezért egyek vagyunk ebben. Hanem ami itt egészen világos, az, hogy ez az egymással való törődésben, a rászorulók áldozatos megsegítésében ölt testet. Felolvasom ezt a mondatot, hadd ijesszem meg bennünket. Mindazok, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt, vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogy éppen szükség volt rá. Többekben él az a kép, hogy az első keresztények kommunában éltek, vagyonközösségben, és hogy az igazi kereszténység az lenne, tehát ez csak valamilyen kevésbé megélt dolog, amit mi élünk, mert az igazi kereszténység az lenne, ha nekünk is mindenünk egy lenne. És vannak olyan közösségek, hát egyrészt ugye ez teljesen egészséges, szép módon a szerzetes közösségekben megvalósul, de vannak azonban olyan szekták is, akik erre a szakaszra hivatkozva azt mondják, hogy Jézus minden követőjének egy ilyen kommunában kell élnie, mert csak így lehetséges, hogy mindenünk egy legyen, és csak így lehetséges, hogy naponta találkozzanak. És volt olyan korabeli zsidó irányzat is, akikhez úgy lehetett csatlakozni, hogyha valaki mindenét beadta a közösbe. És egyesek szerint itt ugyanezt történik, azt a korabeli zsidó irányzatot követik ebben a gyakorlatban az első keresztények. És mindezek fényében, hát ezek kissé felkavaróak, amiket itt olvasunk, mert mit kezdjünk vele? És miközben nem az a cél, hogy hárítsuk mindazt, amit az a beszámoló felkavar bennünk, látnunk kell azért, hogy Jézus követése az nem kizárólag, és nem elsősorban teljes vagyonközösségben történik. Ez kiderül az abcselből is, a korai egyház későbbi írásaiból, leveleiből, hogy nem arról, ez nem egy intézmény volt, ahova az lépett be, aki kötelezően beszolgáltatott mindent. Hanem amit Lukács itt egy ilyen idealizált módon elénk fest, az arról szól, hogy önkéntes és alkalmi, komoly áldozathozatalak történtek az első gyülekezet közösségében, a rászorulók érdekében. És ez, hogy ez így van, ez nem kevésbé teszi fontossá, hanem sokkal inkább fontossá teszi számunkra a jeruzsálemi gyülekezet gyakorlatát. Hiszen nem egy betartandó szabályról van szó, hanem az egymás iránti szeretet túlcsordulásáról. Arról, hogy ez a Krisztus központú közösség, amely Jézus tanítását hallgatja és cselekszi, ez alkalmanként a Szentlélek indítására egészen bolond módon is megéli a szolidaritást, a törődést, a szeretetet. Azt, hogy újra és újra vannak, akiket a Szentlélek arra indít, hogy adjanak el a vagyonukból, és hogy ezt fordítsák a rászorulókra. Mert felismerik, hogy nekik sok van másokhoz képest. Valamint olyanok is vannak ebben a közösségben, akik nem túlzottan büszkék és szemérmesek ahhoz, hogy Isten kezéből ezt elfogadják. És ahhoz, hogy ez a jézusi szeretet áradjon közöttük, ehhez mindkét félre szükség volt. Nézzétek meg ezt a szabadságot. Szükség volt azokra, akik készek voltak adni, és szükség volt azokra, akik készek voltak elfogadni. Aztán lehet, hogy egyszer csak fordult a kocka, és pár évvel később az adakozóból lett elfogadó, és az elfogadóból adakozó. De a lényeg, hogy ez a szeretett közösség így áradhatott köztük. A Szentlélek ezen munkájának, ennek a Jézus iránti engedelmességnek nagyon sok szép példája van a gyülekezetünkben. Csak erről keveset tudunk, és hát egyrészt jó, hogy erről keveset tudunk, mert ezek nem azok a dolgok, amiket nagy dobra kell verni. Másrészt meg mégis itt van a szükség, hogy tudunk-e erről. Vannak olyanok, akik hosszú ideje, hónapok, évek óta alkoholbetegséggel és egyéb nyomorúsággal küszködő testvért hordoznak, hihetetlen energiával, időt, energiát, pénzt nem kímélve megélik, amiről itt olvasunk. Vannak, akik rendszeresen adakoznak a gyülekezetben rászorulók részére. Ez az egymásért csoportnak a koordinálásával történik. A tavalyi évben 450 ezer forint, ami tulajdonképpen lehetne több is, jött erre a célra, és lett szétosztva. Tavaly előtt ez 660 ezer forint körül volt. Miközben arról beszélünk, hogy igenis a gyülekezet tagjai tegyék meg a felajánlásaikat, és közösen együtt hordozzuk a gyülekezet életét anyagilag. Ez a másik oldalról azt jelenti, hogy azok a tagjai a gyülekezetnek, akik meg abszolút megszorultak és nehéz helyzetben vannak, azoknak meg kapniuk kell a gyülekezetből. Értjük, hogy hogyan történt ez az első gyülekezetben? Erről van szó. És ez sokszor ott lesz nehéz, hogy ha nem tudunk arról, hogy ez működik, ami felelősségünk, hogy tudj, azért is beszélek most többet róla, ez egymásért csoport működik, akkor egyrészt nincs felajánlás, másrészt nem tudunk a szükségekről sem. Pedig a jézusi közösség azt jelenti, hogy ebben egyek vagyunk. És azért mondtam most mindezt el, mert ugye különösen nehéz időszakban, vagy időszak előtt vagyunk. És beszéltünk erről Manoszlóna presbiterekkel, hogy szeretnénk erre odafigyelni. Hogy lássuk a Szentléleknek a szabadságát. Hogyha valakit elénk hoz, hogy tegyen bennünket az Isten figyelmessé, érzékenyé és engedelmessé ezen a területen. És ha Isten arra indít, tegyen bennünket bolond módon is engedelmessé ezen a területen. Mert a Szentlélek az, aki elmélyíti a közösség megélését, és ha ezt tenni akarja, mert teszi is rajtunk keresztül, akkor ismerjük fel, hogy miről van szó. A harmadik dolog, ami ebben a gyülekezetben történik, hogy a Szentlélek a feltámadott Jézus jelenlétét ajándékozza az imádságban és az Isten tiszteleten. Az első keresztények kitartottak az imádságban és a kenyér megtörésében is kitartóan részt vettek. És ez nem más, mint az Isten tisztelet. Sok mindenről lehetne itt beszélni a templomban és a házaknál, ami azt jelenti, hogy van egy nagyobb ünnep, egy nagyobb struktúra, meg egy kisebb, családiasabb, mint nálunk a házi csoportok. És valószínűleg ezekből, amiről beszélek, keveset lehet házi csoportok nélkül megélni. De egyetlen egy dologról szeretnék itt már csak beszélni, hogy azt olvassuk, hogy örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, azaz az úrvacsorában, ami együtt járt közös étkezéssel is, és dicsérték Istent. Aminek az a lényege, hogy amikor megtörték a kenyeret, amikor imádkoztak, akkor mindig a feltámadott Jézus Krisztus jelenlétében voltak. Ezt nevezik húsvéti örömnek a korai egyházban. És hát a szó, ami itt szerepel, hogy öröm, ez nagyon intenzív, szinte extrém boldogság, újjongás. Olyan újjongás, amit a Szentlélek áraszt ki az Urat imádók szívébe. Olyan újjongás, amelyel akár még táncolás vagy ugrálás is járhat. Egy kitörő, az egész lényüket átjáró örömről volt szó. És ebben az örömmel együtt a másik szó, amit mond Lukács, a tiszta szív. Őszinteség, alázat, egyszerűség. Fordíthatnánk így is. Tiszta szívvel. Nem egy megjátszott örömről van szó, nem egy emberileg felpörgetett örömről, vagy egy emberileg fenntartott örömről volt szó, hanem egyszerűen arról, hogy őszintén és tiszta szívvel együtt voltak és találkoztak Jézussal, és Jézus jelenlétét hitték, várták és tapasztalták. És Jézusnak ez a jelenléte adatik nekünk is. Ahogyan táplálkozunk az igével, ahogyan megéljük a szeretetet és az egységet, ahogyan imádkozunk, magasztaljuk, vagy dicsőítjük őt, ez a jelenlét újra és újra itt van a Szentlélek által. És befejezésül ez a közösség, amelyik így élt, hihetetlen vonzerőt gyakorolt minden társadalomra. Az Úr napról napra növelte őket az üdvözülőkkel. Ma Magyarország egy olyan helyzetben van, amikor nem csak pszichológusok, nem csak szociológusok, nem csak orvosok, hanem akár már közgazdászok is azt mondják, közösségekre van szükség. Ha nincsenek közösségek, teljesen széthullik ez az ország. Közben a mi az egyik legindividualistább nép vagyunk egész Európában. És ennek sok-sok oka van, hogy ez hogyan és miért alakult így ki. A közösséghez tartozás kimutathatóan hatással van az egészségre. Abban a helyzetben vagyunk, mint Isten népe, hogy részesei lehetünk Jézus által egy ilyen közösségnek, és részesei lehetünk annak, ahogy újabb és újabb emberek egy ilyen közösségben szeretetet, elfogadást és gyógyulást találnak. Éppen ezért, amikor a Szentlélek most arra hív, hogy vizsgáljuk meg az Isten igéjével való viszonyunkat, hogy befogadjuk, hogy engedelmesek legyünk, hogy megéljük. Amikor arra hív, hogy vizsgáljuk meg a közösséggel való viszonyunkat, és igen, elsősorban anyagi értelemben, ki a rászoruló, hogyan vagyok részese annak, hogy Isten valakinek ad, hogyan tudok én elfogadni, ha én vagyok a rászoruló. És igen, és vizsgáljunk meg a lélek által, hogy azzal jövök, házi csoportba, azzal jövök az Isten tiszteletre, hogy a feltámadott Jézussal találkozom-e. Amikor ezeket a kérdéseket felteszi nekünk, amikor ezeket elmélyíti bennünk és közöttünk, amikor azt munkálja, hogy többet akarjunk mindebből, akkor az nem csak értünk van, nem csak a gyülekezetünkért van, hanem ezért az egész országért van, hogy Jézus neve nagy legyen, hogy az Isten igéje növekedjen. Amen. Imádkozunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy csodálatos, felfoghatatlan módon elérkeztél hozzánk is, megnyitottad a szemeinket, elhívtál a magadénak, és a te testedbe, a te népedbe, a te közösségedbe helyeztél el bennünket. Köszönjük neked szent lelkedet, és mindazt, amit közöttünk, bennünk munkáltál és munkálsz. Köszönjük az ajándékaidat, ahogy megajándékoztál bennünket, oly sokszor a jelenléteddel, a közösség szeretetével, törődésével, ígédnek igazságával. Köszönjük, hogy ezt is munkálkodsz közöttünk. És köszönjük neked, hogy akárhol is járjunk éppen egyen-egyenként ezen az úton, te ma beszéltél velünk arról, hogy miben akarsz többre hívni, miben akarsz mélyebbre vezetni, miben akarsz megtérésre vezetni. Kérünk téged, hogy adj nekünk engedelmességet, hogy amiben világosságot gyújtottál, azt megcselekedjük. És kérünk, hogy mint gyülekezet, vezess és taníts bennünket. Taníts bennünket egy szívvel és egy lélekkel imádkozni, téged magasztalni, a kenyeret megtörni, a tanításban részt venni, úgy a templomban, mint házanként a házi csoportokban. Imádkozunk a házi csoportokért, azért, hogy adj ott is nagyobb elszántságot, odaszánást nekünk, hogy szeressük egymást, hogy keressünk téged. Imádkozunk azoknak a csoportoknak a vezetőiért, újra és újra lelkeddel készítsd őket, és add, hogy előtted kiváltságként hordozzák a vezetésnek, a felelősségnek a terhét. Őrizd meg őket különösen is minden csüggedéstől, az ellenség minden támadásától, minden rossz gondolattól. És imádkozunk azért, hogy ne legyenek a gyülekezetben olyanok, akik úgy rászorulók, hogy nem vennénk észre. Indíts bennünket, és add, hogy felismerjük az indításaidat. Imádkozunk azért, hogy tégy bennünket olyan közösségé, egyre inkább, hogy szeretettel fogadjuk be mindazokat, akiket te ide vezérelsz, mindazokat, akikben te elkezdted azt a munkát, hogy megismerjenek és meglássanak téged és a benned való életet. Arunk, tudjuk, hogy sokszor rontjuk el a dolgokat, sokszor vagyunk gyengék, erőtlenek, önzőek, és mégis olyan csoda, hogy te munkálkodsz közöttünk. Ezért akarunk, Úr Jézus Krisztus, most téged dicsérni, téged magasztalni. Kérünk, hadd jöjjünk így eléd, hogy teljes szívünkből megvalljuk, hogy te élsz, uralkodsz és itt vagy. És ahogy téged dicsőítünk és magasztalunk, úgy hozzuk eléd nem csak magunkat, mint gyülekezetet, hanem ezt a lakótelepet, ezt a várost, ezt az országot, a közösség nélküli magányos, testi, lelki értelemben beteg embereket. Kérünk téged, Urunk, hogy jöjj és könyörülj ezen az országon, az Úr Jézus nevében. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség